Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Budapesten mentem el egy kiállítást megnézni, mindjárt hallják is a riportot, amit ott készítettem. A Katasztrófa Védelmi Múzeumban járok, Berki Imrével, a múzeumnak a vezetőjével vagyok éppen együtt, aki történész, és őt kérem meg, hogy mutassa be azt a kiállítást, ami az emeleten látható, és a tűzvédelem történetét, illetőleg a katasztrófa védelem történetét tárja a látogató elé.
Üdvözlöm a hallgatókat, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában. Ez a kiállításunk, ez a legrégi kiállításunk, ez a múzeumunk a egyidős 1955-ben készült el az első változata, amit azóta folyamatosan fejlesztünk és alakítunk át a korkövetelmények megfelelően.
Itt az első teremben csak a római emléket látunk. Miért?
A magyarországi tűzoltóság és tűzoltás történetének az első emlékei a római korhoz köthetőek. Aquincumban, a polgári városban volt a tűzoltóságnak az a székháza, amely bizonyítottan fönnmaradt, és ebben a székházban volt egy víziorgona, és ezt a víziorgonát a tűzoltóságnak az akkori parancsnoka adományozta a tűzoltóság állományának. Ezt a résztábla is bizonyítja, ami a víziorgona mellett található volt. Tehát ez a magyarországi tűzoltóság és tűzoltás történetének az első tárgyi emléke.
És van itt egy tűzoltó parancsnokság is, még az ókorból. Kik laktak benne?
Ez az aquincumi polgárvárosban lévő tűzoltó székháznak a makettje. Azt mutatja, hogy akkoriban hogy nézhetett ki egy tűzoltóság. Tűzfigyelő toronnyal, abban az időben aquincumban megfelelő utakkal, kövezett utakkal, istálókkal, hogy a tűzoltói eszközöket megfelelőképpen tudják tárolni, és megfelelő gyorsasággal tudjanak odaérni a tűzeknek a helyszínére.
Katonák voltak ők, vagy nem?
Ez egy érdekes kérdés, a fáberek és a pesztolyok, tehát a nehéz eszközökkel dolgozó kőből álltak össze a tűzoltók, ők nem katonák voltak, hanem szabad emberek. Habár volt kísérlet arra is az akkori időben, hogy rabszolgák bohoznak létre ilyen tűzoltócsoportot, de akkor az a tűzoltási módszer volt, hogy szétverték az épület környékén lévő egyéb épületeket, hogy ne okozzák tovább a tüzet. De a rabszolgák nagyon élen jártak, és nagyobb területeket is szétvertek, mint kellett volna, hogy ezt nem nagyon szívesen alkalmazták, és utána jött ez a módszer. Hát tulajdonképpen vizes ecetbe mártott bőrök és rongyokkal próbálták meg letakarni a területeket, és próbálták az éghetőanyagokat eltávolítani, és ez volt az ókori tűzoltásnak a jellemzője.
Van egy nevezetes személy is, aki a tűzoltásnak a védőszentje lett a későbbiek során. Az ő szobrát is látjuk.
Igen, hát ahogy belépünk itt a múzeumnak a felső szintén az első teremben, egyből Szent Flórián alakja fogad minket, ugye ő a tűzoltóknak a védőszentje. Őt itt, ahogy látjuk is, egy római katonának ábrázolta itt is a művészült, kezében egy rocsóval. Általában szokott a lábán lenni egy házikó is a festményeken és a képeken, ahogy önti a tüzet. Ő az Isten tűzoltó, vagy az égi tűzoltó. Ezt a titulusát úgy nyert el, hogy több legendája is van. Van, amely szerint már ő gyermekkorában imádságával is el tudta oltani a tüzet, de a nagyobb és elfogadottabb legendája szerint ő vagy tűzoltó, vagy egy erődnek volt a parancsnoka, vagy pedig hivatalnok volt az ókori időkben. Az erőd parancsnokos legenda szerint sikerült neki és a katonáinak az ő halált megvető bátorságával megfékezni az erődben keletkezett tüzet. Utána pedig a keresztény üldözés idején már leszerelt, tehát ő már elbocsátották a szolgálatból, a katonáit viszont kereszténység bűnével vádolták meg. Ő odaérkezett és megpróbált őket megmenteni, nem sikerült neki, azt mondta, hogy akkor én is keresztény vagyok, őt is halálra ítélték. Az volt a büntetés, hogy egy malomkővel a nyakában belökték az ENSZ folyóba. Volt katonája, nem voltak hajlandók őt belökni, egy újonnan oda került ember lökte be őt a folyóba, és ahogy utána nézett, hogy valóban beleesett a Isten büntetéseként megvakult. Flórián testét nem sodorta el a víz, hanem kikerült egy szigetre, egy kődarabra, ahol egy sas kiterjesztett szárnyaival óvta őt, majd arra érkezett egy asszony, aki megtalálta a holttestet, jelenése volt, ahogy álmában megtudta, hogy hova kell eltemetni, és oda temett el, és ez a hely most Szent Flórián van, és itt is különböző csodás dolgok történtek. A bogjába beesett szénégető meggyógyult, és hasonló csodás gyógyulósak történtek a sírjánál, és ezért tekintik őt a tűzoltóság védőszentjének. Ez a Magyarországra német közvetítéssel ausztriai, németország és csehországi területekről az 1700-as évek végén, 1600-as években érkezett be Szent Flórián kultusza. Most a Zakvinkumi Múzeumban tekinthető meg még szeptember végéig a Szent Flórián a Védőszent című időszaki kiállításunk.
Itt vagyunk a második teremben, itt már a középkorban jelent.
A kiállításnak az az érdekessége, ennek a tűzvédelem történeti kiállításnak, ilyen kiállítás van több országban, több helyen, de ilyen, amelyik az ókortól egészen a napjainkig felöleli a tűzvédelem történetének fejlődését, és ilyen tematikusan, időrendi sorrendben mutatja be, ilyen nincs még egy. Egész Európában.
Nagyon érdekesek ezek a középkori tűzoltó felszerelések. Kik használták ezeket?
Ebben a teremben próbáljuk bemutatni a középkori tűzoltásnak a történetét. Egészen Szent István királytól, akihez köthető az első tűzvédelmi törvény, mely szerint egy embernek mindenképpen otthon kellett maradnia, aki a tüzet őrizte.
Mármint mikor kellett otthon maradnia?
Amikor mindenkinek másnak kötelező volt elmenni a misére, tehát az államalapítás és a kereszténység elterjesztésének időszakában is, amikor ez volt a legfontosabb feladat, akkor is a tűzvédelmet még ez elé helyezték. Itt a különböző eszközökről kérdezett. Itt a terem közepén látható egy gólyanyagú fecskendő. Ez egy igen régi típusú tűzoltószer. Azért gólyanyagú fecskendő, mert egy gólya nyakhoz hasonló cső található a végén, amit közel kellett tolni a tűzhöz, és mint egy 10-15 méter távolságban lehetett vele tüzet oltani, ez még hagyományos nyomós pumpás eszköz volt. Különböző vízipuskák láthatók itt, a hallgató gyerekek el tudják képzelni, amivel a strandon játszanak vízipuska, tehát ez a felszívós és kitolós rendszerrel működött, ezzel is nagyobb távolságból lehetett vizet juttatni a tűzhöz, könnyebb volt, mint a vödörrel odalőtjén. Itt, amiről beszélünk, a bábukról és a különböző tűzoltó eszközökről, itt egy debreceni diák tűzoltó ruházata látható, és az a hatalmas nagy bot, ami előtte van, az a gerundium bot, aminek segítségével szét tudta verni a veszőkerítéseket, hogy utat nyisson a tűzoltószereknek, és le tudták verni a házak tetejére a nádat és a zsuppot, hogy ne tudjon tovább terjedni a tűz. Egyébként ez arra is alkalmas volt, hogy felvételi eszközként használták, aki megfelelő ideig ki tudta tartani, ez egy 8 kilós ólom súly van a végén, ki tudta tartani, és meg tudta a feje fölött pörgetni, az volt alkalmas arra, hogy ezt a nehéz feladatot ellássa. Itt a különböző diákvárosokban jöttek létre a tűzoltóságok. Itt az volt az érdekes, hogy amíg iskolai időszak volt, addig biztosítva volt jobban a tűzvédelme a területnek, mert megfelelő mennyiségű és kiképzettségű tűzoltó állt rendelkezésre. Egyébként céhes rendszerben a céhek látták el a nagyobb városoknak a tűzvédelmét, valamint ugye mindenhol szerveztek ilyen bakteri szolgálatokat, akik éjszaka járták a városokat és figyeltek a tűz fel villanására, megjelenésére, és próbálták ezt megakadályozni, valamint tűzfigyelő tornyokat építettek, ebből a leghíresebb mondjuk a mindenki által ismert a soproni tűztorony, ennek a képe itt látható, de volt Veszprémben, Széchenyben és az összes nagyobb városban, ahol nem volt tűztorony, pedig a templomtornyokat használták erre a célra.
Mikortól építettek tűztornyokat?
Hát a templomok megjelenésével már a templomtornyokat erre használták, és utána volt, ahol speciálisan érezték ennek a szükségességét, ott csak tűztornyokat is építettek.
Következő terem. Egy kicsit későbbi időszakban vezet minket.
Itt eljutunk abban az időben, amikor hazánkban megjelenik az igazi, azt mondhatnánk, hogy a mai tűzoltóságnak és tűzoltásnak az előtt szervezetei. A történeti Magyarország területén 1842-ben Aradon, a trianoni Magyarország területén pedig 1866-ban Sopronban jött létre az első önkéntes tűzoltó és tornasport egylet. Ez azt is jelzi, hogy akkoriban a tűzoltás egy külön virtus, külön bátorságot igénylő és megfelelő fizikai felkészültséget igénylő rendszer is volt. Nagy elődeink itt Rös Frigyes, aki a soproni tűzoltóságot alapította meg, és mindenképpen meg kell említenünk Gróf Széchenyi Ildön nevét, aki a magyarországi tűzoltóságnak tulajdonképpen a létrehozója és megszervezője. ő Széchenyi Istvánnak a fia. Nagyszentnél egy tűzesetnél megpróbált beavatkozni, segíteni, de későn is ért oda, és rájött, hogy az akkori módszerekkel és eszközökkel nem hatásos a tűzoltás. Ezért kiutazott Angliába, Angliában megtanulta a tűzoltó mesterséget, és hazajöve honosította meg ezt, létrehozta Pesten az első önkéntes, majd a hivatásos tűzoltóságot, megfelelő szakembereket hozott, Klaus Valdemár például német területről a tűzoltóságnak a vezetésére, és megfelelő eszközöket is szerzett be ehhez. Utána indult be tulajdonképpen a tűzoltóságnak a szervezése és fejlődése mindenhol a nagyobb városokban is. Itt a tárlókban láthatók a nyári és a téli tűzoltó egyenruhák, tűzoltó felszerelések, tehát itt most rádióhallgatóknak mondom, képzeljék el a Örkény Tóték című filmjét, mindenki látta valószínűleg, Sinkovics ott a tűzoltó egyenruhájában, egyébként azt az egyenruhát a múzeum kölcsönözte, biztosította a film számára, tehát a klasszikus fehér nadrág, csíkos felső bőrsisak, az oldalán van egy balta, egy zárkapocs az övén, és az övén van egy táska, a gyerekek úgy szoktam mondani nekik, hogy találják ki, mi van a táskában, nem az iPhone-juk, ugye a mai világban már. Találgatnak, de nehezen jönnek rá, ugye, mert egy szivacs volt. A szivacsnak az volt a célja, hogy bevizezte a tűzoltó és az óra elé tette, tehát a légzésvédelmet biztosította, mert a legnagyobb ellensége a hőterhelés mellett a tűzoltónak mindig a füst. És látható még itt egy mentőkötél a vállán a tűzoltónak, ami az önmentést, és a másoknak a mentését szolgálták, valamint egy kéthangú jelzősíp, betolva a kabátjába, ez pedig arra szolgált, hogy rádió kommunikáció híján sípjelekkel kommunikáltak egymással a tűzoltók, ezzel jelezték azt, hogy merre járnak, hogy indulhat a víz, hogy leállhat a víz, és hasonló információkat ezzel adták egymásnak.
Van itt több festmény is ebben a teremben.
Egyik egy tűzoltó tábrázoló, a tűzoltóságnak a pénztárnoka volt, és a másik festmény, amire sokkal büszkébbek vagyunk, az pedig a Kárvallottak című festmény, ami Feszti Árpádnak a munkája. Ez is egy megtörtént esetet dolgoz föl, tehát a festő ott volt valóban, amikor ez a ház leégett, és ennek a leégését mutatja be annak az utáni helyzetet. Egy nagyon plasztikus kép, tulajdonképpen olyan, mint hogyha 3D-ben készült volna, kijönnek a figurák elénk, és bemutatják azt a mérhetetlen szenvedést, amit okozhatott egy ilyen tűzvész. Azért is volt fontos, hogy ezt megörökítette, mert ebben az időben még el kellett fogadtatni a tűzoltókat magukkal, és rengeteg babona járta. Tehát azt gondolták az emberek az 1800-as évek elején, végén, hogyha egy tűzlány hóna alatt egy kenyérrel, vagy a legidősebb asszony hóna alatt egy kenyérrel körbe szaladja a házat, akkor utána nem fog terjedni a tűz. Ez tulajdonképpen a boszorkány körre vezethető vissza, és a kenyérrel vagy szitákkal legyezték a tüzet, esetleg más helyen macskát dobtak bele. Tehát ezeket a babonaságokat el kellett, hogy tolják az emberek köztudatában, és el kellett, hogy mossák, és be kellett bizonyítani azt, hogy a mostani hatékony tűzoltási eszközökkel sokkal hamarabban és egyszerűbben meg lehet előzni a tüzet.
Megérkeztünk a következő terembe, ahol egy szobor kompozíciót látunk.
Ez egy nagyon érdekes tárbünk, 2012-ben készült el, ez egy technikatörténeti terem tulajdonképpen. Ez a szobor kompozíciója, Szabó Magdának a Riadó című szobor kompozíciója. Ennek az az érdekessége, hogy egy tűzoltó szer, egy előkocsis mozdonyfecskendőnek a makettje látható, amihez később a művésznő készített el a lovakat, és a riadóra vonuló tűzoltóknak a szobrát. Itt látható, hogy éppen fújja a kürtöt a tűzoltó, és vonulnak a tűzesethez. Azért volt ez előkocsis mozdonyfecskendő, mert elő volt a kocsi, amit a lovak vontattak. Hátul volt a mozdony, tehát mozdonyítható, mozdítható fecskendő, amit le tudtak emelni, egy szivattyú tulajdonképpen, amit le tudtak emelni, és vagy a vízforrás közelében, vagy pedig a tűznek a megfelelő távolságában tudták elhelyezni. De hogy itt tovább lépünk a mozdonyfecskendőtől, ami kézierővel működtetett szer volt, itt látható egy félbevágott gőzfecskendőnek a metszete. Ez azért érdekes, mert a gőzfecskendő, kevesen tudják, de magyar találmány. 1823-ban Szabó Pál és fői nyújtották be a szabadalmukat, a szabadalmi levél ott látható a falon, ennek az eljárásnak a hitelesítésére, és utána ők ezt még tovább is fejlesztették. A szabadalmi levél megvan, arról sajnos a kutatásaink nem tudtak bizonyosságot szerezni, hogy valaha elkészült volna ennek a prototípusa vagy a makettje, de a gőzfecskendőt utána Angliában kifejlesztették és használták, és így került Magyarországra, ez is Széchenyi Ödönnek köszönhetően, tehát az ő közreműködésével jutott el Pest-Budára, pontosan akkor a Budapestre, az Eskütérre, a mostani Március 15-e térre, az Erzsébet hídnak a lábához, ahol bemutatót tartott, ez azért érdekes, mert ott volt Budapesten az első tűzőrség is a híd lábánál, amit a híd építése miatt szüntettek majd meg.
Milyen hangja van?
Hát érdekes hangja van, ugye? Itt látható, hogy a...
És közben ugye a gőzik
meg. A fecskendő kéményében kitör a gőz. Ennek a találmánynak az a jelentősége, hogy idáig ugye kézi erővel történt a vízbiztosítása a tűzoltásához. Tehát volt egy ilyen német mondás, hogy drájtsziglegény húzni spritzni, tehát hogy minimum 20-30 ember kell ahhoz, hogy működtetni tudjanak egy ilyen kézi működtetésű fecskendőt. Ugye az elején még megvolt az erő meg az intenzitás, de ahogy fáradtak az emberek, akárhogy cserélték őket a megfelelő intenzitást és a megfelelő víznyomást nem tudták egyáltalán biztosítani. A gőzfecskendő viszont felfűtés után, ez egy 10-15 perces folyamat, egyenletes víznyomást tudott biztosítani hosszú időn keresztül, ami lehetővé tette, és nagyobb távolságra, nagyobb víznyomással, ami lehetővé tette a tűzoltásnak a fejlesztését.
Lépjünk egy kicsit tovább, ott olyan különböző szerkentyűk vannak.
Ezek a szerkentyűk, ezek a létrák, a magasból mentő szereknek a fejlődését az hozta létre, hogy megindult a városiasodás, megindult a városoknak a fejlődése, és egyre magasabb épületek kezdtek épülni, és a magasabb épületekből tűzesetek esetén, vagy különböző balesetek esetén menteni kellett az embereket, és a létrákra volt szükség ahhoz, hogy a magasból ki tudják őket menteni.
A túloldalon pedig, mintha egy kacsacsőrű lényt, embert látnánk, nagyon szokatlan, ilyen fehér maszkkal.
Ez egy kecskebőr állasz tulajdonképpen, ez a technikatörténeti termünk egyik büszkesége, ő Kőszegi Mártony Károly, az életmentő készülete. A neve is mutatja, hogy igen régies, ez egy nagyon régi találmány. 1829-ben kapta ő a parancsot, mint császári királyi tiszt, hogy oldja meg azt, hogy a várak elleni harcnál, ugye ott az volt a taktika abban az időben, hogy aláásták a várat, egy aknát robbantottak, és úgy próbálták berobbantani a falat, de utána, hogy lemenjenek, milyen kár keletkezett, újra kell robbantani, ahhoz gáz volt a kamrában, és ezért nem tudtak lemenni. Ezért kapta a feladatot, hogy valami gázbiztos dolgot tervezzen. Ő 3 év alatt ezt a parancsot végre is hajtotta. Az, amit látunk, ez egy ilyen kacsacsőrű, emlőshöz hasonlító kecskebőr állat, valamint abban az időben nagy újdonságnak számított, kovácsolási eljárással készült egy palack az ember hátára, amiben sűrített levegőt raktak. Ebből a sűrített levegő egy angol csapon keresztül jutott be ebbe a gázbiztos állatba, ami arra volt jó, hogy túlnyomás keletkezett, és a túlnyomásnak következtében a mérges gázok nem tudtak bejutni a készülékbe, viszont ez megfelelő időben a fogyott a levegő, akkor sípolt, és tudták, hogy ki kell jönni a területről. Most úgy mondják, hogy csapatpróbán, amikor kipróbálták és bemutatták, 2 katona vette föl, az egyik egy 1 óra 10 percig, a másik 1 óráig tudott ebben mozogni és tevékenykedni. Ez azt mutatja, hogy a különböző emberek levegő felhasználásától függően körülbelül 1 óráig lehetett üzembiztosan használni. Az a fontos, hogy ez nem a gázálasznak az előnye, mert ez saját erőforrásból, tehát saját oxigénforrásból használva működik. A gázálasz viszont a külső levegőt tisztítja meg egy segítségével. Tehát ez egy félreértés, amit ezúton is szeretnék eloszlatni. Egyébként Kőszegi Mártony Károly másik fontos találmánya a gulyáságyú.
Gulyáságyú?
Igen, ő találta fel a gulyáságyút is. Az a nagy, amiben főznek, az a tábori konyha nagyjából.
Van itt egy csengettyű, ami elég nagy méretű. Ez milyen célt szolgált?
Hát ezt szoktuk kérdezni a gyerekektől, hogy vajon ez mi lehet és miért volt itt. Mindenféle ötletek szoktak elhangzani, mert tulajdonképpen ez a tűzoltó szereken volt, egy sziréna helyett használták, és ezzel jelezték azt, hogy érkeznek.
Ezt bizony meghallhatták házon belül és kívül is.
Igen, kívül is, igen.
Ha már megszólalt a csengő, tartsunk egy kis szünetet, majd zene után folytatjuk a kiállítás bemutatását.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlata című műsorunkat, tehát a Katasztrófavédelmi Központ múzeumában járunk, és az emeleti kiállításnak a következő termébe lépünk mindjárt be. Itt már Mein Gyula, Piller Mór és hasonló feliratok viszonylag modern üzleteket mutatnak.
Igen, ebben itt elérkeztünk a első világháború utáni időszakban. Itt már azt mutatjuk be, hogy a magyar tűzoltóság hogy tér át a gőzfecskendőkről a motoros szereknek a használatára. Itt a Tiller Mánygyulási képnél egy élőkép látható, amint éppen egy tűzoltó egy redőnyvágó segítségével próbálja kinyitni az üzlet altaját, mellette pedig a társa légzőkészülékben biztosítja őt. Jelezzük, hogy a tűzoltók mindig legalább párban dolgoznak és vigyáznak egymásra. Itt egy kis motorfecskendő látható, egy korabeli tűzcsap, és ami a technika történeti érdekességekben ebben a korban illik még, az Szilvai Kornélnak szárazoltó berendezése. A szárazoltó eljárásnak az a lényege, hogy vízkár nélkül tud tüzet oltani, azzal a módszerrel, hogy zárt terekbe gázt juttat be, vagy szénmonoxid gázt, vagy valami hasonló gáz formátumban. Ez azért fontos, mert a tűzhöz három dolog kell: oxigén, éghető anyag és gyulladási hőmérséklet. Ha ebből a háromból egyet elveszünk, jelesül az oxigént, akkor már nincsen tűz. Ezzel az eljárással az Epres kertben sikerült neki egy egész képzőművészeti műhelyt megmentenie, és ő volt az az első ember, aki poroltókat szerelt a tűzoltó autóra, és a porralótó segítségével is sikerült neki a Nemzeti Kaszinónak a Goblány termét megmentenie.
Láthatók ilyen motorjellegű, illetőleg csöves készülék, meg mérőeszközök.
Ez a motorjellegű készülék, ez a Niagara fecskendőnek a metszete, tehát ez mutatja, hogy a fecskendőnek a szivattyúja milyen részekből állt, hogy dolgozott, és itt a végén hogy lehetett rákötni a különböző tömlőket, és hogy lehetett tovább juttatni a vizet. Ez az első tűzoltóautónknak a csonkaféle motorja, ami megmaradt. Az a baj, hogy a tűzoltó szereink nagy része vagy a háború alatt megsemmisült, vagy úgy, hogy nyugatra húzolták és nem hozták vissza, vagy úgy, hogy a szovjet csapatok vitték el magukkal, vagy ugye bombatalálatot kapott, vagy utána pedig az 50-es évek őrült időszakában fémgyűjtésként szétszették őket, és vas- és fémgyűjtésként leadták őket, amikor a vas- és acélországát építettük, úgyhogy ezért kell megbecsülnünk minden egyes darabot, amit sikerül megtalálnunk és megőriznünk. A hengermalom tűzjelző berendezése látható itt, valamint az országháznak a tűzjelző berendezése, ez a két órás és ez a nagyobb szekrény, valamint itt leeső és csapórendszerű tűzjelző berendezések. Ezek azt mutatták, hogy ahogy leestek, vagy ott például az operaház rendszerén, hogy lecsapódtak, akkor megmutatták, hogy melyik részen, melyik hurokban van az a tűz, vagy az az esemény, ahova oda kell menni a tűzoltónak. Valamint ezek arra is szolgáltak, hogy ellenőrizték a járőrútvonalnak a teljesítését. Mindenhol egy bizonyos helyen meg kellett érinteni, be kellett jelezni, és a jelzést az a papírlap, amit itt látunk, ez rögzítette, hogy valóban ott járta a tűzoltó. Ez abból a szempontból érdekes, hogyha a országházat nézzük, ugye a kupolája elég magasan van. Viszont a tűzoltó járőrútvonal az a kupolán keresztül is vezet, mert ugye ott is keletkezhet tűz, viszont hajnal 3-kor nem mindenki szeret oda fölmenni. A parancsnok ezt nem tudja ellenőrizni, de hogyha ő nem volt fönn, és itt nem jelzett be, akkor biztos, hogy nem járt ott, és akkor elő lehetett venni, és meg lehetett kérdezni, hogy miért nem jártál ott, kedves kolléga.
Tehát tűzjelzésre szolgáló készülékeket hallottunk. A kiállításhoz természetesen még további részek is kapcsolódnak. Kapcsolódik például a tűzoltó sisakok bemutatása a folyosón, meg az érmek, illetőleg lent a földszinten lehetett látni különböző járműveket.
A földszinten azok a járművek kerültek bemutatásra, amik a lovasszerek és a motoros szerek közti időszakot jelzik. Tehát van egy gőzfecskendő bemutatva, és különböző olyan szerek, amelyeket ugyan még lóval mutattak, de szivattyúk már benzinmotorral működött. Az udvaron található kiállítva egy 1955-ös csepel és egy 1980-as évekből rába habos jármű. Ezekre föl lehet mászni, be lehet ülni és ki lehet őket próbálni, ami a látogatóknak a nagy kedvence.
Kik szoktak ide látogatni? Milyen korosztály?
Hát a korosztály az nagyon vegyes. Óvodás, általános iskolás, középiskolás csoportok, nyugdíjas klubok, valamint ugye a kollégák, tehát akik Budapestre látogató tűzoltók vagy katasztrófavédők, azok vagy amikor az alapképzésükön részt vettek, vagy amikor a Nemzetvédelmi Egyetemre jártak, akkor tűzoltóság szervezett történet órán már jártak itt, ők mindenképpen visszajönnek, az önkéntes tűzoltó kollégák rendszeresen járnak hozzánk, és ha külföldről érkeznek tűzoltó küldöttségek, akkor ők mindenképpen felkeresik a múzeumot.
Mondjuk cserkészek vagy iskolai szervezésben szoktak jönni?
Cserkészek is jönnek, iskolai szervezésben pedig mindig vannak azok a bizonyos mindenki által ismert időszakok, amikor június végén, május végén, amikor a tanévnek már nagyjából vége van, de még szervezett iskolai foglalkozást kell tartani. Az egy ilyen rendszeres időszak, amit nyáron a környéken lévő nyári táboroknak is kedvelt célpontjai vagyunk.
Amikor csoportokban jönnek, mi iránt szoktak a leginkább érdeklődni, illetőleg van-e valamilyen speciális lehetőségük, hogy kipróbálják dolgokat?
Diákok részére vannak vezetett múzeumpedagógiai foglalkozásaink, amik, hogyha hosszabb időnek egy filmvetítéssel kezdődnek, ahol megismerhetik a tűzoltóság történetét, mostani tűzoltóságnak az életét, és utána ez alapján tudják körbejárni a múzeumot, itt vissza tudnak keresni dolgokat, játékos feladatokat tudnak elvégezni, valamint nekünk egy nagy előnyünk az, hogy mi a 10. kerületi tűzoltósággal közös épületben vagyunk. Ami azt jelenti, hogy a múzeumi történeti áttekintés után, a történeti szerek megismerése, esetleg megmászása után, a szolgálati feladatok biztosítása és nem zavarása mellett lehetőség nyílik arra, hogy egy mostani tűzoltó szertárat, egy mostani tűzoltóautót is megismerhessenek az érdeklődők.
Itt a múzeumban milyen múzeológusi munka folyik?
Vannak vidéki kihelyezett állandó kiállításaink, filiáléink is. Ezek közül a Wörsön található egy tűzoltó szertár, ahol a korabeli 1890-es éveki tűzoltóság, vidéki tűzoltóságokat mutatjuk be. Bonyhádon, ahol rengeteg tűzoltószert és a vidéki városi tűzoltóságok működését mutatjuk be. Nagyszenken, ahol a kastélyban a Széchenyi Dőrről emlékezünk meg, és az Egri Tűzoltó Múzeumban is egy hatalmas nagy anyagunk van kiállítva, tehát ez a négy vidéki kiállítóhelyünk van. Akkor folyamatosan vannak ilyen vándorkiállításaink. Most például Bonyhádon a tűzoltóság fejlődését bemutató vándorkiállításunk nyílt meg a múzeumok éjszakája alkalmából, amit a megyei igazgató úr nyitott ott meg. Szoktunk részt venni hagyományőrző rendezvényeken, és ugye, amit említettünk, Akvinkumban most van most a Szentfolyamon Védőszent kiállításunk, és itt a múzeumnak a nagy termében jelenleg Karkis Tíme a mozaik művésznek a kiállítása látható. Ő úgy kapcsolódik a múzeumunkhoz, hogy az ő dédnagyapja, a vitéz dr. Roncsik Jenő, Debrecen város tűzoltó parancsnoka, a Tűzoltó Szövetségnek egy nagyon jeles egyén személyisége volt. A múzeológus munkája. Ugye itt a különböző kiállításaink előkészítése, az anyagok összegyűjtése, rendezése, megtervezése mellett nagyon fontos feladatunk a kutatóknak a fogadása. A múzeológus mellett nekünk könyvtárosunk is van, van egy 17 000 darabból álló szakkönyvtárunk, amellyel a kutatókat tudjuk kiszolgálni, a Nemzetvédelmi Egyetem és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak a végzős hallgatói járnak ide kutatni a szakdolgozatuk és a diplomamunkájukhoz. A múzeológusunknak rengeteg munkája van. Amit itt nem látnak és nem tudunk bemutatni, egy közel 80, most már 100 darabból álló tűzoltójármű gyűjteményünk van, ami egy külső raktárbázison van elhelyezve. Ezeknek a különböző munkáit, tehát a nyilvántartás vezetésétől kezdve az állag megóvásoknak a szervezéséig, akkor ugye érkeznek hozzánk, hál' Istennek, megkeresések, kilátható ezen a fényképen, ilyen tűzoltóerekjénk van, ilyen tűzoltóerekjénk van, ez mi lehet, ez hol lehet. Jobb esetben kapunk felajánlásokat is. Hát és ugye egy ekkora múzeumnál rengeteg olyan anyag van, amit nem sikerül bemutatnunk, ami a raktárunkban van. Volt 2 évvel ezelőtt egy ritkaságunk raktárunk rejtelmeiből című kiállításunk, amiben a zászló gyűjteményünket mutattuk be. De több olyan gyűjteményegységünk van, ami nem látható, bemutatásra nem kerülhet, de ezeket is ugye nyilván kell tartani, rendszerezni kell, felül kell vizsgálni. És van rengeteg olyan iratunk, amiket kutatni lehet. Valamint a muzeológus kollégával éppen tegnap voltunk 10D Robert úrnál, 10D Lottónak, Budapest főváros egykori tűzoltóparancsnokának a fia, 96 évesen, és olyan szellemi állapotban van, ami csodálatra méltó, és az oral history módszerével gyűjtjük az anyagokat, és utána ezeket lejegyezzük és feldolgozzuk, tehát gyűjtjük és igyekszünk megőrizni a tűzoltóság, a polgári védelem és a katasztrófavédelemnek a írott, íratlan és tárgyi emlékeit.
Milyen formában tesznek közzé?
A honlapunkon teszünk közé anyagokat, akkor ilyen lehetőségekkel, mint ahogy ön is megkeresett, rádióban, televízióban próbáljuk ezeket népszerűsíteni. Konferenciákat szoktunk szervezni a múzeumban, tehát ez is egy múzeológus és tudományszervezői feladat. Konferenciákat szervezünk, konferenciákon előadások sorozatában, és hát majd reméljük, hogy idén megjelenik a előző évi konferenciánkról a konferencia kötet, ahol mindenki olvashatja az ott elhangzott előadásokat.
Hol lehet értesülni a múzeumnak a programjairól, a különböző rendezvényekről?
Hát a múzeum programjairól a múzeum honlapján, a múzeum Facebook oldalán, hát is a múzeum.hu-n lehet információkat találni.
Van még egy része itt a múzeumnak, ahol nem jártunk, majd egyszer esetleg később más időben visszatérünk. Mit hagytunk itt?
Hát nagy szeretettel várjuk vissza önt és a rádiónak a stábját. Amit kihagytunk, az a pincében az egy óvóhely, ahol életekkel a történelem című kiállításunk. Ez az épület, ez egy tűzoltóságnak épült már 1949-ben is, és annak a kornak, a színvonalának megfelelő óvóhely található az épület alatt, amiben egy polgári védelem történeti kiállítás található meg, ahol megismerhető egy óvóhelynek az élete, a polgári védelemnek a története, annak a vezetésének a rendszeres módszere, egy igen érdekes interaktív hely.
Most ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal.
amikor szolgálatba indulsz, a kedvesed úgy félhet, te titkon arra gondolsz, hogy talán ő megért az ünnep alatt anyában, néha rád talál, pedig otthon a lakásban a gyermeket hazavárt. A győztes soha mindig te leszel. Hét tűzoltó, harcolj a tűzzel, hisz jótról, ebben hinned kell. A pusztít az ár, te ott is helyt állsz, és nem ész a városban, ó, te vész. A két autó az árokban áll, soha nem érzed a félelmet, soha nem érzed, hogyha fáj, hisz annyi mindent megéltél már, és meg is fogsz talán. Hét tűzoltó, a győztes soha mindig leszel. Hét tűzoltó, harcolj a tűzzel, hisz ott rossz, ebben hinned.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Katasztrófa Védelmi Központ múzeumában járunk. Mindjárt egy itteni kiállítást, amit a riportban említettünk is, Dír nagyapám emlékére. Karkis Timé a mozaik készítő iparművész önálló kiállítása, szeretném bemutatni. Itt mozaik üvegeket lehet látni, természetes anyagokkal keverve, például márvánnyal, kavicssal, gránittal vagy kagylóval. Mindezek emlékeket, gondolatokat közvetítenek, mozgalmasságukkal, játékosságukkal. A kiállító művésznek célja pedig alkotásaival annak megmutatása, hogy ez a tradicionális művészeti ág a jövő művészetének immár kiérlet lehetőségét nyújtja. A következő kiállítás, művészeti kiállítás Keszthelyen a Rákóczi Balaton Múzeumban nyílt, amire szeretném fölhívni a figyelmet, Kis Ferencről szól, és Ferenc Kis a kiállításnak a címe. Keszthelyen született művész, aki azonban még gyerekkorában Brazíliába emigrált, Pariti városban alakította ki festői stílusát, képei impresszionista és szürrealista jegyeket foglalnak magába, de az otthonról vitt a hegyek, vizek és a nyugalom szeretete szintén érződik rajtuk. Ez Paritiban, tehát egy brazil kisvárosban olyan módon nyilatkozik meg, hogy az ottani hegyeket festi meg, és a tengeri tájakat, azoknak az élővilágát. A művésznek ez az első hazai bemutatkozása, és egyúttal a Pariti korszakát bemutató kisfilmet is lehet látni. Grafikákkal, festményekkel mutatkozik be. Következő kiállítás Szombathelyen a Szavárjai Megyei Hatóköri Múzeumban, Falu az Adrián, Isztria néprajza, a valóság és a turisztikai kínálat tükrében címet viseli, szintén egy távoli helyet mutat be, Isztriának a borkultúrájáról nevezetes területén egy falut választ ki, a Pazini Néprajzi Múzeum munkatársaival együttesen hozták létre, az isztriai kereskedelmet mutatják be a monarchia idejétől, a gazdálkodást, főleg szőlőművelést, és az agroturizmusnak az egyre jelentősebbé válását. Isztria és Vas megye kapcsolatát pedig egy boros koncsóval, a bukalétával is lehet jelezni, ebből származik a mi bokály szavunk, amelyikből mi bort, mint italt isszuk, az Isztrián viszont levesként fogyasztották belőle a bort. Következő kiállítás Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központban látható, meghosszabbították augusztus 20-áig. Az agyag és a népművészet mestere Színási János fazekas kiállítása, ahol szintén látható bokály, emellett különböző korsok, butellák, tálak és tányérok régi formákkal és motivumokkal, hiszen Szénási János fazekas mester gyárban kezdett el ugyan dolgozni 1958-ban, Majolika gyárban, majd az Alföldi porcelángyárban korongolt, de 1980 óta saját ipart váltott ki, és a helyi fazekas hagyományokat követve alkot, kezdetben mázatlan edényeket, majd a csúcsi fazekasok stílusában fehér alapon kobaltkék mázas kerámiákat. Az utóbbi időkben pedig szintén Hódmezővásárhelyi tabáni tarkások színvirágával kísérletezik. Ha már népművészetről van szó, akkor a keszthelyi népviseletes babamúzeumot is érdemes megemlíteni, ahol hímzett népi falvédők láthatók, 20-25 ilyen hímzett alkotást a 19. század második felétől ismert motivumokkal, szólásokkal és mondókákkal. Valamennyit egy hímzőasszony készítette, akinek egyébként további munkái a Nosztalgia Múzeumban is megtekinthetők. Tusnádfürdőn a Bálványosi Szabad Egyetem és Diáktábor idején a Teátrum sátorban Bizánctól Csíksomlyóig drámatörténeti kiállítás látható, pasió történet egész pontosan, hiszen a középkorba nyúlik vissza, amikor a pasiók, moralitásdrámák, a haláltánc, misztériumdrámák és a mirákulumok voltak a jellemző műfajok. A bemutatott pasió játékok a 12. századi Arrasi pasiótól a 15. századi Rimszi pasió előadáson keresztül a csíksomlyói pasiókig ível, melyeknek a szerzői korabeli nyelvtan és poétika tanárok. Láthatók képek, illetőleg szövegek is olvashatók, a 18. századi szép erdélyi szövegek életre kelnek 1922-ben a Mikófalvi pasió játékokban, aztán 1931-ben a Szegedi Szabadtéri játékokon Magyar pasió címmel, 1943-ban a Nemzetiben az Igazi pasió címmel, ezekről tablóképes feldolgozások láthatók. Szegeden a Somogyi Könyvtárban a hungarikumokkal foglalkoztak a 7. Hungarikum Fesztivál alkalmából, életképek szódával, archív fotográfiák a Bánfi család gyűjteményéből, ez egy szegedi szódavízgyártó család, amelyik immár 4. generációban készíti ezt az italt. A szóda egyébként, mint tudjuk, Jedlik Ányosnak a találmánya 1826-ban jött rá, hogyan tudja a balatonfüredi ásványvizet helyettesíteni ezzel a bizonyos szódavízzel. 2013 végén lett a szódavíz Hungarikum Puskás Ferenc életművével, Kassai Lajos lovasi ijász módszerével, a Magyar Operett és a Gyulai Kolbásszal együtt. Következő kiállítás, mire föl szeretném hívni a figyelmet, a Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központban látható Budapesten, The New Revisited. Ez a kiállítás két egységben készült fotográfiákat mutat be a dunamenti országok életéről, mégpedig Inge Morát, a Magnum Photos első női tagjának a felvételei segítségével. Ő az 50-es években határozta el, hogy bejárja az összes dunamenti országot, és megörökíti az emberek mindennapi életét, a vasfüggöny miatt azonban az akkori szocialista országokban nem tudott eljutni. Ide 1993-ban tért vissza, ahol 2 éven keresztül dokumentálta azt, hogy milyen hatással volt a szocializmus az emberek életére. Ennek a két egységetnek a bemutatása tekinthető meg ezen a kiállításon, de hozzá kell tenni, hogy ezzel párhuzamosan egy olyan projekt is indult, aki az Inge Morát díjasokat foglal magába, 8 olyan fotográfus nő, aki kiemelkedő teljesítmény nyújtott 30 év alatti, bejárja 2014-ben ezt a területet, és újra fényképezi, hogy most mi a helyzet, Ennek az útnak a során júliusban Budapesten is megálltak, és meg lehetett tekinteni az addig készült felvételeiknek egy részét. A Fekete Erdőtől a Fekete-tengerig haladnak, augusztus 10-én ér véget az útjuk. Nyírbátoron a Bátor István Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Szalontai Judit baba kiállítása tekinthető meg. Ő Szalontai Barnabásnak, a Bátor István Múzeum alapítójának a gyermeke, aki egyik kedvenc időtöltése a porcelán babáknak a gyűjtése. Ez egy ciprusi nyaralás során kezdődött, és azóta is egyre gyarapodik a gyűjteménye, most ismét megtekinthetik az ide látogatók. Hogy a gyerekekről se feledkezzünk meg, Kecskeméten a Szóra Katénusz Játékmúzeumban ők is voltak gyerekek. Címmel nyílt egy kiállítás gyermekportrék jeles főurakról és a híres város neves személyiségeiről, ez az alcíme, hiszen az Eszterházi Kastély Kápolna Alapítványának a segítségével főurakról gyermekkori portrékat lehet megtekinteni játékokkal együtt, sőt, ezekhez a látogatásokhoz játék foglalkozások is kapcsolódnak, tehát nagyon sok játékot ki lehet próbálni, meg lehet nézni, játszani lehet Kalmár Ágnessel, a kiállításnak a kurátorával együtt. Előzetesként pedig a Debreceni Belvárosi Galériára szeretném fölhívni a figyelmet, Ethno Art, az Irahi Képzőművészeti Csoport kiállítása tekinthető meg, ez a határokon átívelő kulturális hídépítésnek az egyik kiállítása, ugyanis a romániai Szilágy megyének egy meghatározó csoportját mutatja be, amelyik képző és iparművészeti életben is fontos szerepet tölt be. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.